Találkoztam még a Butik Bar tulajdonosával, Nagy Zoltánnal is a Szirha 2024 kiállításon, a TNT T. Nagy Tamás Kft. Standjánál, és vele beszélgettem a Mona Vermutról, amit ő talált ki, és vezet be a hazai piacra, a szárnyait próbálgató hazai manufakturális italkészítés és a bar trendek voltak a témáink. Nagy Zoltánnal beszélgettek, akit legtöbben a Butik Barból ismernek, bár rengeteg minden van még a nevéhez, ami fűződik. Például most egy magyar vermut. Ez micsoda pontosan?
A magyar vermut ürmös. Ürmösként kéne emlegetnünk, hogyha őszinték vagyunk magunkhoz. Maga vermut szó, ugye francia, ugye legtöbben úgy ismerik, a franciák írják, tehát V-E-O-R, mindegy, hosszú. De a vermut az a wormwood, vagy üröm, ugye a német vermut, ugye azt az ürmöt jelenti, abból a szóból eredeztetik, és mi ugye nagyon régóta foglalkozunk ezzel, nem én, hanem a magyarok. 1032-ben az első írásos feljegyzés, amikor a királyunk kért három hordonyi magas minőségű tokai vermutot föl a királyi udvarba, tehát nagyon, bocsánat, magas minőségű tokai ürmöst föl magához, tehát hogy nagyon-nagyon hosszú történelmünk van ebbe az egész dologba, hogyha nem beszélve arra, hogy belegondolunk abba, hogy 1000 környékén jöttünk ide, és ez végig kitartott egészen gyakorlatilag majdnem 10 évvel ezelőttig, amikor így megszűnt az utolsó magyar nagykereskedelmi láncba kapható vermut, és én ezt nagyon sajnáltam, én nagyon fájlaltam, mert ugye ebben a szakmában dolgozva, ezek az italokkal körbevéve mindig olyan, nem tudom, olyan kicsit ilyen nincstelennek éreztem magam a külföldi városokkal szemben, hogy olaszoknál rengeteg dolog van, a svédeknél ott a vodka, az angoloknál ott a gin, a franciáknál megint rengeteg dolog, és aztán utána kijöttek az aquavittel, ami aztán végképp egy ilyen rozsdástör volt a szívemben, hogy még az aquavit is képes egy ilyen komoly ismertségre szertenni, nekünk még nincsen semmink. Úgyhogy egyik fő cél, vagy egy fő ilyen hajtóerő mögöttem az volt, hogy hozzuk már vissza ezt az elképesztően gazdag múltat, ami volt, és csináljunk vele valami olyat, amivel akár későbbiekben 5-10-30-45 év múlva büszkék lehetünk arra, hogy na tessék, újra visszajött a magyar ürmös.
Én ezt egy koktélban kóstoltam most, kiválóan passzolt egy írviszkihez, ami nagyon érdekes volt, és azt vettem észre, utána megkértem a mixert, hogy hadd kóstoljam meg magában is, hogy ez inkább a száraz franciás vonalhoz hasonlított nekem. De mi volt a filozófia mögött, hogy hogy akarjátok összerakni ezt a vermutot, ezt az ürböst?
Vissza kell mennünk 14 évvel ezelőttre, amikor megfogalmazott bennem azt, hogy megcsinálnám ezt a terméket, 15 évvel ezelőttre. Én nagyon sok borászhoz elmentem, én abban gondolkoztam, hogy borásznak biztos, hogy van olyan terméke, amit nem tud eladni. Biztos, hogy van valami, amivel nem tud 100%-osan azonosulni, és gondoltam, hogy oda megyek, csinálunk közösen valamit, neki is jó, nekem is jó, megcsináljuk, kezet fogunk, megyünk tovább, vagy tovább visszük a terméket, vagy egy másik borászsal kezdek el kooperálni. Tehát egy ilyen nem is tudom, hogy talán a Brewdognak volt ilyen gondolat annak idején, amikor elkezdett, hogy nem egy sörfőzdét akartak csinálni, hanem egy brendet akartak csinálni, mivel egyébként rengeteg minden belefér. De nagyon sok borász elhajtott, nagyon sok oknál fogva. Egyik fő oka ugye az engedélyeztetése, meg az engedélyeknek a beszedése volt. És én rengeteget kutattam a receptek után, nagyon sok szakácskönyvbe találtam meg nagyon jó magyar ürmös recepteket, és elkezdtük ezeket letesztelni, elkezdtük megcsinálni, elkezdtünk újabb meg újabb kísérletek belefogni, és igen, mindig az volt a gondolat, hogy oké, hogy tudom reprodukálni. Most az ürmöst, hogy csinál valaki, vagy vermutod, akkor ugye van egy természet által meghatározott idő, ami alatt ki tudja vonatolni maga a termékből, az alkohol, a termék, a fűszerekből ezeket a hatóanyagokat, ízanyagokat, és azon gondolkoztam, hogy jó, de mi van akkor, hogyha melegebb van, hidegebb van, mi egymás, hogy mi alkalmazunk egy gépet, ami kivonatol nagyon nagy hatékonysággal, és maga az ízt pedig úgy alakítottuk ki, hogy folyamatosan teszteltük a piacot. És ami leglényegesebb volt számunkra, hogy nem feltétlenül a bár szakembereket akartuk kiszolgálni, mert nagyon limitáltan tudnak a terméket dolgozni, tehát azt mondom, hogy mit tudom, eladnak egy héten egy palacka, akkor már sokat mondok, hiszen csak és kizárólagban tipikus 5-6-3-2-1 termék rakják bele, amit kér a vendég.
Ha van egy pár ismert koktél, ugye, azt így szeretik, és akkor maximum esetleg, hogy aki járt vermutériában, valami olyannal kéri, hogy egy tonikkal, vagy valami szódával, vagy ilyen verzióval, de alapvetően a klasszik koktélokhoz használják.
Ez így van. Tehát én, amit megtapasztaltam a magyarországi létembe, London előtt, meg London után, vagy Spanyolország előtt, Anglia után, az az, hogy mi nagyon sokszor gyakorlatilag ilyen eszközök vagyunk, ami a pult és a pálya és az asztal között mozog, vagy a konyha és az asztal között, tehát hogy nem igazán értjük meg az értékesítésnek az alapvető kémiáját, nem tudjuk, mit jelent értékesíteni normálisan, és az ilyen rosszul hat például egy olyan termékre, mint az enyém, vagy mint a miénk most a vermutra, hiszen nem tudjuk, hogy mi a vermut, nem tudjuk, hogyan kell értékesíteni, nagyon nehezen tudunk elérni a vendégeinkkel, és magabiztosan felvállalni azt, hogy most egy új dolgot rakunk oda. Hiszen ugye benne van annak a félelme, hogy mi meg rá fog kérdezni, nem tudok válaszolni, nem tudok bejebb menni, nem érzem a bújrát ennek az egésznek. Hát valahogy ezt akartuk elkerülni, és valójában a termék fejlesztés során nagyon-nagyon fontos volt az, hogy elképesztően versatilis legyen a termék. És ez örömmel jelzem magamnak és még mindenkinek, hogy sikerül. Ennek egyik fő oka az, hogy nagyon könnyűvé akartuk tenni a terméket, tehát amit éreztél, az igaz, és azért igaz, mert ahogy megkóstolod, rögtön tudsz asszociálni valamihez. Nem mindenki erre asszociál. Tehát ugye maga az ízlelés és az íz feldolgozás az egy nagyon érdekes fiktív folyamat az ember fejébe, ugyanis nagyon fontos az, hogy mikor került ő először kapcsolatba ilyen típusú terméke, és rögtön ahhoz asszociál. Tehát jelen esetben nálad a vermut fogalom az francia gyökerekhez vezetett vissza, ezért te azt mondod, hogy lágy francia. Igen, mi ezt mondjuk annak is. Pont egy hónap ez a világ egy legjobb bárszakember, Charles Schumanns kóstolta, és azt mondta, hogy de jó, hogy ez a spanyolos vonalat raktam bele, de tudni kell róla, hogy neki tehát azt hiszem dél-amerikai, az argentin a felesége, vagy a mostani élettársa, tehát lehet, hogy ő sokkal nagyobb kitettsége volt a spanyol vermutok felé. Németország eleve spanyol nehéz a vermut oldalon, ha bár németek is nagyon szép vermutokat csinálnak, de mi arra törekedtünk, hogy a 14 fűszer a nagy része virág, és a virágok meg nagyon szépen veszik föl azokat az illatanyagokat, meg ízanyagokat a termékekbe, amit ki lehet emelni. Tehát például említettem a vermut tonikot, a mi italunkat úgy hívjuk vermut tonikot, hogy mona tonik, és a moto az nagyon izgalmas, hogyha valaki issza a monát tonikkal, akkor a kamilla és a hársfa emelkedik ki belőle. De hogyha mondjuk a másik italokat veszük alapul, amit megcsináltunk, egy őgrész szódás, tehát őgrét elcsináltunk, azt felsavaztuk, felcukroztuk, beraktuk szódászifonba, ott nagyon durván kijön belőle a levendula, meg a kamilla mellette. De bodza is megjelenik. Tehát egy negroniba nem klasszikus 3-3-3 arányt használunk, hanem vermut nehézeket ennünk, hiszen a miénkben a cukor viszonylag alacsony, meg az űrmöt sem toltuk túl. Ebből kifelőleg mondjuk egy 45-30-20-as arányba elképesztően gyönyörű, gyümölcsös, virágos negronit készítünk, és nem pedig ez a klasszik, keserű íz, ami kijön. Tehát, hogy tudatosan építettük fel így a terméket, tudatos volt az, hogy egy nagyon könnyen hozzáférhető ízoldalról, könnyen hozzáférhető terméket csináljunk, hogy ne legyen meg az a félelem, hogy úristen, elrontottam, úristen, ezt nem csináltam meg jól, mert nagyon őszintén nem lehet elrontani a terméket.
Oké, kérdés az, hogy a bárkultúrában ennek mennyire van meg a helye, azt én látom már, és amit te említettél, hogy a mixerek, akik a bárokban dolgoznak, nekik azért nagyon nagy a rálátásuk ezekre. Rengeteg terméktesztet kapnak, rengeteg helyről érkezik hozzájuk ráhatást, nézik az Instagramon a Reels-eket, a TikTokot, és rengeteg mixer készíti a legújabb italokat. Szerintem ők egy külön kaszt, de hogy a fogyasztónak milyen a hozzáállása, az egy nagyon fontos kérdés. Tehát az, hogy bárban elmegy valaki, és kér egy olyan koktélt, vagy önmagában egy vermutot, talán ez is kezd már bejönni. De hogy otthon magának megveszi-e, a polcról leemeli-e, ez benne van-e a fejekbe, hogy tudják-e hova pozícionálni a vermutot? Tudják-e aszociálni valamivel? Azzal az érzéssel, mondjuk Barcelonában az ember egy vermutériába beül, és akkor rendel egy ilyen italt. Hogy ez megvan-e Magyarországon szerinted?
Is. Van is, meg nincs is. Nagyon sok Tehát mi most már a termék készen van nagyjából 19 óta. Itt volt nekem, ugye vendéglátás volt a bevételemnek a 100%-a, ugye, mint tudjuk, az a Covid dolog, ez nagyon-nagyon megváltoztatta a világ felé alkotott percepciómat, és a pénz is ugye rögtön ment utána. Tehát a termék készen van lassan 5 éve, nagyon sokat kóstoltattunk, és tudatosan sokszor nem mondtuk el, hogy micsoda. Tehát adtuk kóstol, meg mondd el a véleményedet, mit szólsz hozzá. És az esetek nagy többségében az volt, hogy mi ez, ilyen fűszeres ízé, de nagyon jó, mi uá, és jöttek a különféle dolgok annak, hogy mi ez, meg mi nem ez, és az jött ki az esetek nagy többsége, vagy ízlik. Mikor elmondtam, hogy vermut, akkor rögtön, én nem szeretem a vermutot. Tehát mind a mellett, hogy egy pár másodpercek korábban kimondta, hogy jó, egy pár másodpercek később mondta, hogy nem szereti a vermutot. De ezt a 15 év alatt a bárban én megszoktam, hogy én mindig a legtöbb esetben a vendégeimet kívások elé teszem, tehát én ez a challenger típus vagyok, hogyha valaki azt mondja, hogy nem ízlik, akkor bebizonyítom neki, hogy ízlik, csak van egy rossz képe arról, hogy mit meg hogyan csináltuk rában. És ez nagyon érdekes volt megélni, hogy mind a mellett, hogy ízlik, de rögtön kijött, hogy vermut és rossz élmény, rossz minőségű vermut, nem olyan körülmények között, túl fiatalon, túl sokat érintkezett, és rögtön kijött az, hogy neki mégsem az. Én úgy gondolom, hogy a bár az működni fog, nem fog működni, szerintem működni fog egy pontig. Nagyon sok kollégám, nagyon jó kapcsolatban vagyok, nagyon szeretem őket, elképesztő fantasztikus dolgokat csináltak eddig, hihetetlen magasságba jutott el a bár szakma az elmúlt 6-7 évben. Nagyon büszke vagyok arra, hogy most már nyugodt szívvel ajánlhatok nagyon sok bár Budapesten, a miénken kívül, mert mint olyan 8 évvel ezelőtt nagyon nagyon szégyenlősen mondtam azt, hogy hova menjenek, mert hogy elmentek és rossz élményben, akkor én voltam rossz lapon megemlítve. Ugyanakkor a végfelhasználót megedukálnunk kell. Tehát én úgy gondolom, hogy a vermutról beszélni kell, az űrmösről beszélni kell, meg kell értetni azt, hogy milyen gazdag volt Magyarországnak az űrmös kultúrája, és én nagyon nagy szeretettel látnám azt, hogy jelenjenek meg magyar űrmösök. Egy borásznak tényleg csak egyszerűen bonyolult engedélyt kell kiváltania, és megcsinálhatja saját maga változatot ebből. És hogyha lokálisan csak elad, mint olyan pár ezer palackar, az azt jelenti, hogy egy újabb szintre emelte a saját brendjét.
A butikbár tulajdonosával, Nagy Zoltánnal beszélgetek a Mona Vermutról és a bár és italkultúra trendekről. Maradjatok velünk!